Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A Grab család kisvárosi mértékkel mérve gazdagnak számított. Mondhatnánk, hogy az indiánai határtól alig 15 kilométerre fekvő, főként mezőgazdaságból élő illinoisi Marshall kicsiny városában ők voltak a leggazdagabbak. Vagyonuk javarészt Charlotte Grab családi örökségéből származott. Ennek ellenére Charlotte és férje Fred keményen dolgozott, és hosszú órákat töltöttek a szója ültetvényeiken és kukoricaföldjeiken. Életük viszont mindezek ellenére is távol állt attól, hogy tökéletes legyen. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast legújabb része. Mielőtt belekezdenénk, hadd kérjelek meg titeket, hogy amennyiben tetszik, amit a csatornán csinálunk, támogassatok minket egy jelképes összeggel Patreonon. Köszönjük! A párnak két gyermekük született, Jeff és Jenny, akik a szüleik veszekedései során leginkább édesanyjuk Charlotte oldalára álltak. Fred és Charlotte 23 éve voltak házasok, kapcsolatuk pedig nem volt erőszakmentes. Olyannyira nem, hogy egyszer már el is váltak, majd újra házasodtak. De sajnos úgy tűnt a második próbálkozásuk is a válás felé tartott. Fred nagy darab, 193 cm-es férfi volt. Charlotte pedig egy kistermetű, vékony nő. Mindezen alkatbeli különbség ellenére veszekedéseik alkalmával Fred nem habozott használni az öklét sem apró felesége, sem pedig fia Jeff ellen. A helyzet olyannyira eldurvult, hogy Charlotte arra kérte gyermekeit, Jennyt és Jeffet, hogyha valamelyik nap munka után nem érne haza időben, azonnal kezdjék el őt keresni. A 42 éves férj, Fred, mindemellett nőfaló is volt. Azon belül is leginkább a fiatal lányokért volt oda. Szinte mindig látni lehetett egy barátnőt az oldalán. 1981-ben Fred épp a 24 éves szőke, göndörhajú pultos lányjal Vicky McAllisterrel randizgatott. Miután Charlotte erről tudomást szerzett és felocsúdott a megdöbbenéséből, azonnal beadta a vállópert. Fred pedig kiköltözött a családi házból egy a portájuk szélén lévő kis házba. Jeff a fiúk és annak felesége pedig beköltözött anyjukhoz, hogy az ne legyen egyedül. Nem sokkal a külön költözést követően Charlotte feljelentést tett Fred ellen, amiben azzal vádolta, hogy erőszakoskodott vele, amikor a kis házba ment, hogy átvigyen onnan pár bútort. 1981. július 24-én nem sokkal napnyugta után Charlotte szokásával ellentétbe még nem tért vissza munkájából. Jeff és Jenny azonnal tudták, hogy valami nincs rendben. Anyjuk traktorán a szója ültetvényeken dolgozott aznap. Amikor gyerekei a keresésére indultak, a traktort megtalálták annak helyén a fészerben leparkolva. Charlotte uzsonnás doboza még a gép első kerekének tetején pihent. Jenny ezt látva azonnal sarkon fordult. Haza sietett és jelentette édesanyja eltűnését a Clark megyei sheriff irodának. Amikor a kiérkező sheriff felesége eltűnéséről kérdezte Fredet, ő bevallotta, hogy veszekedtek aznap, és amikor utoljára látta Charlotte-ot, a nő épp autója volánja mögött ült, és az autópálya irányába távozott a farmról. Pár nappal később meg is találták Charlotte kocsiját az államhatáron túl, pontosabban Terreautban, ami mindösszesen 25 kilométerre van a család otthonától. A rendőrség átkutatta a járművet, de sem vérnyomokat, sem pedig dulakodásra utaló jeleket nem találtak. Viszont a vezető ülés mögött egy csőre töltött kézi fegyver hevert. Fred történetének ellentmondva, Charlotte egyik barátja nem sokkal az eltűnést követően azzal kereste fel a rendőrséget, hogy látta Fredet, amint kocsijával Terreaut felé hajt, miközben valaki követi őt Charlotte kocsijában. Valaki, és nem Charlotte. A szemtanú állítása szerint ugyanis a felesége kocsiját egy fiatalabb, szőke, göndörhajú nő vezette. A nyomozók eközben rátaláltak Charlotte letéti széfjére az egyik helyi bankban, amiben egy feljegyzés volt, amit a nő alig 10 nappal az eltűnését megelőzően tett oda. Az irat tanúsága szerint Charlotte úgy hitte, hogy volt és leendő ex-férje gépeket lop a családi gazdaságból, és hogy attól fél, nem fogja megélni második válásukat. Ezeken felül azt is megemlítette, hogy nagyon tart mind Fredtől, mind pedig annak üzleti partnerétől, egy bizonyos Dale Kesslertől, aki egyébként alibit szolgáltatott Frednek felesége eltűnésének estéjére. Jeff és Jenny kérésére a sheriff hivatal beidézte apjukat Fredet és szeretőjét Vicky McAllistert is. De mindkettőjük megtagadta a vallomást tételt az 5. kiegészítésre hivatkozva, ami többek között gyakorlatilag felment az alól, hogy magad ellen vallomást kelljen tenned. Jenny még arra is megkérte apját, hogy vesse magát alá poligráf tesznek, hogy ezzel bizonyítsa ártatlanságát. De Fred ezt elutasította. Charlotte ügye kihűlt. Annak ellenére is, hogy Jenny és férje $1000 ajánlott fel bármilyen használható információért cserébe. Később pedig ezt az összeget $10,000-ra, majd $25,000-ra emelték, ami több mint 9 millió forint. De mindezek ellenére senki sem jelentkezett. Végül Jenny felfogadott egy magándetektívet, Charles Pearsont. Pearson pedig úgy döntött, hogy a fiatal göndör szőkenő vonalán indul el. Azén, akit láttak, hogy Charlotte autóját vezeti az eltűnés napján. A detektív hitt abban, hogy ez a nő Vicky McAllister, és ezért beszélni akart vele. Fred és Vicky ez idő alatt persze szakítottak, és a nő nyugat Terreautba költözött, Indiánába. Pearson tudta, hogy Vicky 2 dolgot szeret, sörözni és biliárdozni. Ezért olyan helyekre kezdett el járni a környéken, ahol ezeket lehetett csinálni. Végül összefutott Vickyvel, és össze is barátkoztak. Amikor Pearson elmondta a nőnek, hogy miért kereste meg, és hogy miért barátkozott össze vele, az meglepő módon nem fordult el. Sőt, szinte megkönnyebbült, hogy beszélhet valakinek a történtekről. A nyomozó elmondása szerint Vickyből csak úgy ömlött a szó és az információ. Szinte érezhető volt, ahogy közben megkönnyebbül, és a nehéz teher lekerül a mellkasáról. Sokáig magában tartotta ezt a titkot, és már elkezdte őt felemészteni. Örömmel tisztázta magát Pearson előtt. McAllister bevallotta, hogy bizony ő vezette Charlotte kocsiját Fred furgonját követve, de ez még csak a kezdet volt. Ezen felül elmesélte az aznap és az azt követő nap estéjének borzalmait is. Vicky McAllister története minden alkalommal fizikai rosszullétet okozott a nőnek, amikor elmesélte. Pedig Pearsonon kívül a hatóságnak és 2-szer a bíróságnak is elő kellett, hogy adja. McAllister visszaemlékezett, hogy Charlotte eltűnésének napján ő és Fred a gépeknek fenntartott csűrbe mentek, hogy felvegyenek egy 200 literes fémhordót, ami az aznapi munkához kellett. Miközben tették fel a hordót a furgonra, meghallották Charlotte traktorának hangját. Fred ekkor azt mondta Vickynek, hogy bújjon el a csűrben egy másik traktor mögé. Fred ezután az épület elé ment, hogy találkozzon Charlotte-tal. Szinte egyből kitört közöttük a veszekedés. Később bementek a csűrbe, ahol folytatták a kiabálást. Ekkor azonban Fred elveszítette a kontrollt, és folytogatni kezdte feleségét. Puszta kézzel addig szorította a nyakát, amíg az el nem ájult. Elengedte, de mihelyt Charlotte újból magához tért, folytatta. Ezt ismételte meg egymás után többször, egészen addig, amíg végül a nő holtan esett össze. Miután Charlotte meghalt, Fred megerőszakolta annak holttestét a traktorok közt bujkáló Vicky szeme láttára. Majd előhozta a zsírzópumpát, és telenyomta halott feleségének testnyílásait gépzsírral. A testet végül a kocsi a platóján lévő fémhordóba gyűrte bele. Greb ezután arra utasította Vickyt, hogy üljön be Charlotte kint parkoló zöld Ford LTD-jébe, és kövesse őt az államhatáron túlra, Indiánába. Azon az éjjelen Charlotte autóját egy bár előtt hagyták Terre-Haute-ban. Majd visszavezettek a Greb farmra, és leparkoltak Fred furgonjával a Wabask folyó partjára. A férfi ott levette a fémhordót a platóról, és egy közeli juharfa mellé állította, ahol dízelüzemanyaggal töltötte meg egészen addig, hogy az ellepje Charlotte testét. Majd felgyújtotta. Fred és Vicky pedig leültek a folyópartra, miközben a fémhordó tartalma csendesen égett a háttérben. A dízel üzemanyag és a nyillásokban nyomott gépzsír miatt a test lassan égett. Egész éjjel. Másnap reggel, amikor meghallották, hogy kereső csapatok indultak meg Charlotte felkutatására, a tüzet eloltották, és a hordót, benne Charlotte elszenesedett maradványaival visszatették Fred furgonjának platójára, és visszaindultak Vicky otthona felé. Amint újból leszállt az este, a pár visszatért a folyópartra. Fred a hordót visszatette a fa mellé, és újra meggyújtotta. Az ismét egész éjjel égett. Reggel a férfi a hordót belegurította a vízbe. Néhai feleségéből, Charlotte-ból csak annak koponyája maradt meg. Ezt Fred kiemelte a hamuból, majd Vicky felé fordulva azt mondta. Ebből jó kis csali lesz a halaknak. Kezét hátra lendítette, és a koponyát messze bedobta a hordó után. Vicky vallomása bár sokat segített, önmagában nem volt elegendő. Az ügyészeknek fizikai bizonyítékra is szükségük volt ahhoz, hogy meggyanúsíthassák Fred Grebbet. Mivel sem holttest, sem a hordó, sem pedig gyilkos fegyver nem állt elő, kellett valami, ami Vicky szavait meg tudja támogatni Fredével szemben. Hivatalosan ekkor még Charlotte ügye csak eltűnési esetként volt nyilvántartva. Eközben viszont új sheriff érkezett a városba, Dan Crumbrin, akinek felkeltette az érdeklődését a még mindig álló juharfa. Arra gondolt, valahogyan hasznát vehették az ügyben. Crumbrin megkérte az Illinois-i egyetemet, hogy segítsenek neki. Az egyetem két szakembert, Eugene Himmellick növénybiológust és Donald Dickerson szerves kémikus küldte erre a feladatra a helyszínre. Egy fa természetes ciklusa során az tavasszal és nyáron nő, télen pedig alvó állapotba kerül. Ez a folyamat minden évben megismétlődik, és ez hozza létre a fa törzsében és ágaiban is megfigyelhető évgyűrűket. Egy-egy évgyűrű azt mutatja meg, hogy abban az évben az adott fa mennyit nőtt. A dízel üzemanyag és annak füstje nagyon mérgező egy növény számára, és ha nem is öli meg azt, visszaveti a fejlődésben, növekedésben. Himmerlich és Dickerson mintákat gyűjtött be a juharfa ágaiból, hogy azokat vizsgálatoknak vessék alá. Arra jutottak, hogy 3 évgyűrűvel bejjebb, azaz 3 évvel korábban a fa valamiért sokkal kevesebbet nőtt, azaz a gyűrű sokkal keskenyebbnek látszott. A fa valamiféle stressz hatásnak volt kitéve azon a nyáron. Azon a nyáron, amikor Charlotte eltűnt. A mintákat porrá őrölték, majd azokat Dickerson egy tömegspektrométerbe helyezte, hogy kielemezze annak összetevőit. A tömegspektrométer egy olyan eszköz, amely képes kimutatni egy mintában még a legkisebb tömegben előforduló anyagokat is. Alkalmazási területéhez tartoznak kábítószer kimutatás, tűz eredetének meghatározása, környezetszennyező anyagok analízise, robbanó anyagok kimutatása, ismeretlen anyagok összetételének minőségi meghatározása. Az elemzés szénhidrogént mutatott ki, ami megtalálható a dízel üzemanyagban. Összesen 5 helyről vettek mintákat a fáról. 2 mintát a fa azon oldaláról gyűjtöttek be, ami alatt a hordó és benne Charlotte holtteste égett. A többit pedig az ellenkező oldalról. A 2 első minta tartalmazott szénhidrogént, a maradék 3 pedig nem. A forenzikus bizonyíték elég volt ahhoz, hogy elítéljék Fred Grabbet. Az egyik ügyész az ügyben egyébként az a Robert Egan volt Chicagóból, aki a hírhedt John Wayne Gacy sorozatgyilkos perében is képviselte a vádat. John Wayne Gacy 1980-ban 33 fiatal férfival végzett. Fred Grabbet végül bűnösnek találták felesége meggyilkolásában, és életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték a fellebbezés lehetősége nélkül. Viszont az ügy ennyivel nem zárult le. A tárgyalás során Fredet maximálisan támogatta akkori barátnője, a közeli városkában élő 3 gyerekes, elvált anyuka Barbara Graham. Fred direkt a tárgyalás alkalmaira vásárolt a nőnek egy nyest bundát, hogy abban jelenjen meg, és ezzel is hergelje a családja tagjait. Grabbet az ítéletet követően a Clark megyei börtönben tartották fogva, ahonnan Barbara, a hős Amazon, megpróbálta kiszabadítani. Megjelent a börtönnél azzal a kéréssel, hogy szeretne átadni egy szerelmes üzenetet párjának. A szolgálatban lévő Mike Paulson pedig készségesen kinyitotta az ajtót a szerelmes asszony előtt, aki abban a pillanatban 5 golyót eresztett a helyettes sheriff lábába. Majd fölé hajolt, és csak ennyit mondott. Ne akart, hogy megöljelek. Barbara magánakciója végül nem zárult sikerrel. 16 évnyi börtönbüntetés kapott a kis hősködéséért. A bíró, aki Fredet elítélte, meg volt arról győződve, hogy a szabadítási akciót valahogyan a férfi tervelte ki és irányította a rácsok mögül. 2 hónappal később Fred természetesen ekkor börtönben volt már bőven. A Grab család otthona és Jeff, Fred fiának nem messze lévő háza porig égett. A tűzoltók megállapították, hogy mindkét tűzeset szándékos gyújtogatás eredménye volt. Az ügyön dolgozó nyomozók azt feltételezték, jogosan, hogy Frednek valahogyan ebben is benne volt a keze. Viszont életfogytiglani börtönbüntetését töltötte, meg nehéz lett volna ezt a feltételezésüket bebizonyítani, így nem foglalkoztak vele érdemben. A börtönévek során Fred ügyvédje megpróbálkozott beadvánnyal Védence ügyének újra tárgyalása érdekében, technikai hibákra hivatkozva. Bár ekkor Vicky McAllister már máshol élt álnév alatt, mégis visszatért Clark megyébe, hogy újból tanúskodjon egykori párja Fred ellen. Viszont mindössze egy hónappal a második tárgyalást megelőzően Fred fia Jeff, aki az első tárgyaláson is tanúskodott apja ellen, egyszerűen eltűnt. Kaliforniába ment egy üzleti útra, amikor a családja elveszítette vele a kapcsolatot. A második tárgyalás idejére nem került elő. A bíró ellenben engedélyezte, hogy a férfi felesége Cindy tanúskodjon helyette. Jeff tényleges vallomásának hiánya ellenére Fredet újra elítélték. Ez alkalommal 25 évet kapott. Egy hónappal a tárgyalás követően Jeff holttestét megtalálták a víz felszínén lebegve, nem messze a kaliforniai Seal Beach-től. Három golyóütötte seb égtelenkedett rajta. Dereka köré pedig egy horgonyt erősítettek, hogy az lent tartsa a víz alatt. Fred természetesen a mai napig tagadja, hogy bármi köze lett volna fia meggyilkolásához. A Jenny családja által felajánlott 25 ezer dollárt végül Vicky kapta meg, aki egy újabb álnév alatt éli életét egy újabb városban, attól félve, hogy Fred egyszer valahogyan rátalál. 2022. júniusában az akkor 83 éves Fred Grabbet feltételes szabadlábra helyezték. Összesen felesége meggyilkolásáért 37 évet ült. Végül még egy érdekes tény a Grabb családról. A nagyi eltűnése után évekkel az egyik unokáig Adam Everett Livixet fegyverre való visszaéléssel és illegális bevándorlással gyanúsították meg Izraelben. Állítólag magát tengerészgyalogosnak kiadva próbálta felrobbantani a jeruzsálemi Szikla mecsetet, az iszlám hívőinek egyik legfontosabb szent helyét. Livixet végül pszichotikusnak és így tárgyalásra alkalmatlannak találták. Izraelben egy elmegyógyintézetben tartották egy hosszú évig, mielőtt visszaengedték az államokba, ahol viszont bíróság elé kellett állnia farm eszközök eltulajdonítása miatt. Pont, mint a nagypapa. Köszönöm, hogy ismét a Bűntények podcastet választottátok. Az esethez kapcsolódó képanyagot megtaláljátok a csatorna média felületein, Facebookon és Instagramon. A következő epizódban találkozunk. Addig is, sziasztok! Azaz, mielőtt egy újabb epizóddal jelentkeznék, Dr. N. Nagy Istvánnal beszélgetünk egy kicsit erről az esetről. Egy Bűntények extra epizódban.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.